A zsidókhoz írt levél 13. fejezet 20. és 21. versét hallgassuk meg. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Minden levélnél, minden könyvnél fontos sokszor látnunk azt, hogy miért irattatott és kiknek irattatott meg elsősorban. Hát a zsidókhoz írt levélt könnyű kitalálni, hogy a zsidóknak irattatott, főleg azoknak, akik megtértek, és zsidókból keresztények lettek. Mert nagyon kísértette őket valami. Méghozzá az, hogy a kegyelemről, Jézus Krisztusról elvonja a figyelmüket a törvény, a szertartások, és visszasüllyedjenek az áldozat bemutatására, visszasüllyedjenek a törvényeskedésbe. És emiatt íródik nekik ez a levél, hogy maradjanak meg a kegyelemben. Ne csúsztanak vissza. Általában, amikor egy dombra fölfele megyünk, akkor ez a nehezebbik. Könnyebb lefele menni a lejtőn. És így van az a lelki életünkben is, hogy nehezebb felfele mennünk. És a könnyebb út az, hogy az ember letérjen, lefele menjen. És az életünkben is így van, hogy jobb lenne növekednünk, de ahhoz viszont erőt is kell kifejtenünk. Fölfele mennünk, nehezebb. Hát, hogy le ne csúszson a zsidókból megtért keresztény ember, ezért lett ez nekik megírva. És az egész könyvet átjárja ez, hogy Jézus Krisztus az egyetlen áldozat, nem kell több áldozat, ő a tökéletes főpap, az ő vére mindenre elég, abban minden erő megvan, és nem kell visszatérni a törvényekhez, mert a törvény csak bemutatta azt, hogy milyenek vagyunk, bűnösök vagyunk, és képtelenek vagyunk a törvény cselekedetei alapján a mennybe jutni. Nekünk szükségünk van Jézusra. És bizony, könnyebben belementek ezek az emberek abba, hogy jó-jó, a kegyelem, Jézus, na de hát mellette még a törvény. Nem kell mellé a törvény sem. Nem kell, mert elég Krisztus kegyelme. Nem kell még valamit tennem, hogy az Isten elfogadjon. Nem kell még valamit tennem, hogy üdvözüljek. Elég Krisztusban hinnem. És ez kellett ennek a közösségnek, hogy ezt kapják, ezt a tanítást, mert könnyen le tudtak erről térni. És valljunk meg őszintén, hogy mi is, akik már több ideje járunk gyülekezetbe, bizony megkísért bennünket az, hogy nem elég Krisztus, hanem ilyennek kell lenni egy baptistának, olyannak kell lenni egy hívő kereszténynek, hogy csinálhatta ezt meg, és soroljam tovább, és az ember könnyen le tud térni arról, hogy kegyelem által van üdvösség, és kegyelem által van erőnk is bármire. Hát erről olvashatunk akár itt a zsidókhoz írt levélnek a legvégéről is, és lehet, hogy most azt mondanánk erre, hogy hát én a kegyelemben vagyok. Én kegyelem szerint próbálok élni és lenni ebben a világban, de mégis sokszor árulkodóak a gondolkodásaink, a cselekedeteink, hogy le tudunk mit élni. Egyik gyülekezetben egy ige hirdető vétkezett és elcsúszott, elbukott. Egy darabig nem is hirdetett igét. Aztán visszaállt, helyreállt, a kegyelem meggyógyította, és a gyülekezet újra visszavette és ige hirdetőjévé vált. És abban a gyülekezetben nagyon bátorító, buzdító, jó igehirdetéseket, lelkileg erős igehirdetéseket tartott, mondott a gyülekezet hasznára. És aztán beszélgettek ott a gyülekezetben, hogy milyen jó volt ez az igehirdetés, és amit ő mondott, hirdetett, jól esett a ember lelkének. És egyesek megjegyezték, hogy jó, de előttem ő már nem hiteles ember. Akkor hogy is van a kegyelem? Hogy is van a helyreállítás? Hogy is működik ez, ha ilyeneket is ki tudunk mondani? És már ezek az emberek nem is úgy hallgatták. Vagy emlékszek arra, amikor Kabán lelkipásztori hívásban gondolkodtunk, összegyűlt a körzet vezetősége többször, mert nem ment olyan egyszerűen, kellett majdnem 2 évet válni, hogy lelkésze legyen Kabának. És fölmerült egy név, fölhoztam egy nevet, hogy itt van a listán, mi szólnak a testvérek hozzá, ki hogy ismeri. És megszólalt valaki, hogy őt aztán nem. Ő elbukott, mint lelkész. Hát nem, mondom, igen, volt neki egy dolga, amiben meggondolatlanul cselekedett, de helyre állt, és ismerem, áldottan munkálkodik, szolgál, tevékenykedik. Ott volt egy megcsúszása, egy olyan tette, ami nem volt helyes, de megbánta. És ez nem olyan tett, hogy a lelkipásztori szolgálatát elveszítette volna. De őt nem, ő egy bukott valaki. Hát erre azt mondtam, hogy akkor mi Péter sem hívnánk meg. Mert ő is egy bukott tanítvány. Ő akkor Kabára nem kerülhetne. Péter apostol, ha most élne. Ugye? Meg a többi 12 tanítvány se, vagy 11 tanítvány se hívnánk meg. Mert az egy Júdás azért akkor átbukott, hogy ugye őt nem is tudnánk. Tehát hogyan is van a kegyelem? És hogyan is van a törvény? Hogy sokszor hogyan gondolkodunk? És amikor lecsúszunk a kegyelemnek arról a dombjáról, mi is rálépünk a lejtőre, mert könnyebb lefele haladni, és megyünk a törvényeskedésnek az útján, akkor lemegyünk a sötét völgybe. Görcsössé válik a hívő életünk, örömtelenné válik a hívő életünk, mert mi akarjuk megélni valahogy, és jajgatunk, ha nem úgy sikerül, és valahogy nem érezzük azt, hogy elfogadod Isten így is, ahogy vagyok, szeret ad Isten így bűnösen és bukottan, és szeret ad Isten annak ellenére, hogy ezen a héten is féltem, és hitetlenkedve éltem meg azt a szituációt, és nem pedig jajgatunk, hogy mi lesz, mert így lehet, nem is fogunk üdvözülni. Értitek, hogy milyen fontos az, hogy az ember ne a törvény útjára tévedjen, hanem a kegyelemben maradjon. Maradjatok meg a kegyelemben. És ez a könyv erről beszél, hogy Jézus Krisztus az, aki adja nekünk ezt a kegyelmet, aki elfogad, úgy, ahogy vagy, holnap is, pedig tudja, hogy vétkezni fogod, tudja, hogy el fogod bukni, mégis szeret, és hogy ezt töltse, és járját a te szívedet és életedet. És ez legyen ott a központban, a te életedben. Mert akkor megtelik életed örömmel, mert egy szerető Isten vesz körül téged, egy elfogadó Isten, aki megbocsátott neked, aki vétkeidet eltörölte, és az ő kegyelmében élheted a te életedet. Hát ez a kegyelem szólal meg ebben a könyvben, és ez a kegyelem munkálkodjon a te életedben is, mindannyiunk életében. És ez a kegyelem tud készségessé tenni bennünket a jóra. Mert amit felolvastam 2 igeverset itt a zsidókhoz írt levélnek a végén, annak a központja az, hogy tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére. Ő ezt tudja elvégezni a te életedben. De hagyj hangsúlyozzam itt is. És ebben az igében is benne van. Ki tud készségessé tenni? Én magamat tudom. én magamat képes vagyok arra, hogy kész formába hozzam, hogy jót tudjak cselekedni? Hogy Isten akaratát tudjam tenni? Ott van előtte a 20. vers, ami olyan egyértelművé teszi számunkra, hogy kire van szükségünk, hogy nem a mi cselekedeteink, hanem az ő cselekedetei teremtik meg azt az alapot, amely által mi készségesek lehetünk majd a jóra. A békesség Isten pedig az, aki az örök szövetség vér által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát. Mindig ezzel kezdődik. Én mit tettem érted? Az Isten mit tett érted? Ez teremti meg az alapot arra, hogy majd te is képessé, téged is képessé tegyen az Isten a jónak a megcselekvésére. Az örök szövetség vére. Ez a vér, ami ott kiontatott, ott a Golgotán. Mi is mielőtt kiontatott volna, Jézus beszél a tanítványoknak ott a utolsó vacsorán, hogy ez az új szövetségnek a vére, amelyet értetek kiontatik. Na ebben erő van, és tessék ezt mindig fejetekbe venni, hogy mindig, amikor majd úrvacsoráztok, erről szóljatok, az én halálomról, és erről a vérről. És aztán azt olvassuk itt, hogy ezt tette Jézus, az Atya meg azt tette, hogy kihozta, föltámasztotta őt a halálból. Micsoda erő! A szövetség vérében micsoda erő van, mely eltörli minden bűnünket, és micsoda erő van abban, hogy Isten feltámasztotta az Atya az ő fiát. Megtörve a halált. Mi tudjuk ezt megtenni? Képtelenek vagyunk rá. Nincs erőnk hozzá. Sőt, sok ember el se tudja képzelni. Egyszer Newtonhoz oda ment egy ember, hitetlenkedve azt mondta, hogy hát mennyi ember meghalt már a történelembe? Meg szétporlattak. Hol vannak már azok? Hogy fogja Isten feltámasztani, magához vonzani ezt a sok port, ezt a sok meghalt embert? Hogy tudja ő életre föltámasztani? Képtelenség. Hát aztán Newton benyúlt a kis fiókjába az asztalon, elővett vasreszeléket, jó, kiszoltott az asztalra, azt mondja, szedje össze. De úgy, hogy egyetlen egy darab sem maradjon itt az asztalon. Hát azt mondja, ezt én nem tudom. Majd kivett a zsebéből egy mágnest, na most vigyeljen. Oda tartotta fölé, hirtelen mindegyik vasreszelék oda ment. A mágnest fölkapta, magához vonzotta. Na azt mondja Newton, na hát az Isten így fogja. Neki ennyi. Nekünk sokszor lehetetlen. De ő erős, hatalmas. És képes erre. És aki képes volt arra, hogy vérét ontsa érted, aki képes volt arra, hogy föltámadta halálból és megtölte a halált, az képes arra, hogy a te életedben képessé tegyen a jó cselekvésére. Mert nekünk nincs erőnk arra, hogy jót tegyünk, jót cselekedjünk, hogy eljussunk erre a fokra. De van egy hatalmas Isten, aki melletted áll, akiben hiszel, az ő szövetségének a vérében, feltámadás erejében, és erőssé tesz téged arra, hogy tud cselekedni a te életedben. Készséges legyél a jóra. Mert erős az ő vére, erős az ő feltámadásának ereje. Mint ugye egyik énekben énekeljük, hogy van erő, van csodás erő van Jézusunk vérében. Van erő, van csodás erő van Jézus drága szent vérében. Hát tényleg ebben nagy erő van. Ez oly nagy erő, hogy legyőzi a sátánt. Most is örök. Nincs eltörölve. Nem csak az üres sír van, hanem Jézus vére is van. És ez befed téged, ez letisztítja bűneidet, ez megvéd téged, mint ahogyan jelképe volt az Ószövetségben ennek, amikor Izrael népének ki kellett vonulnia, és az ajtófélfát vérrel kellett megkenniük, hogy a pusztító angyal oda be ne menjen abba a házba, ha látja a vért, a bárány vérét, akkor ott oltalmat talál az a ház, ott nem hal meg az elsőszülött. és hittel bekenték az ajtófélfájukat a zsidók. És jött a pusztító angyal, az egyiptomiakhoz bement, és minden elsőszülött meghalt, de náluk senki nem halt meg, mert a vér oltalmat adott nekik. Hát a te életedben is ez a vér, Krisztus vére, oltalmat ad, védelmet ad. Nem tud közel kerülni a pusztító angyal életedben. Lehet, hogy ott suhan el mellette, de nem tud behatolni a te életedben, pusztulást okozni. Mert ott van ez a nagy erő, ez a vér, Krisztusnak a vére, az Isten fiának a vére, amely tökéletes áldozat volt, amely által minden bűnünk elvétetett, amely által és aki által nekünk föltámadásunk, örök életünk, üdvösségünk van. Ez a nagy kegyelem. És ez az erő tud téged készségessé tenni. Ez az alapja annak, hogy készségessé legyél a jóra, az ő akaratának teljesítésére. Sok tévhit van ezzel kapcsolatosan ebben a világban. Mert hát jót cselekedni nem lehet, csak ha az Isten készségessé tesz bennünket. Kérdezte egyszer tőlem valaki, hogy a hívők csak akkor tudnak jót cselekedni, ha Isten készteti őket. Hát a világember csípőből megy neki, a hitetlennek. De hogy megy csípőből? Semmi nem megy neki. Jónak tűnik, de nem tud jót tenni. Semmi jót nem tud tenni. Ez sokaknak bántja a fülét ebben a világban. Hogy nem? Mint mondta egyszer valaki, hogy hát ha valaki meglát egy idős asszonyt, és látja azt, hogy nagy pakkal megy, nagy szatyorral, és odalép hozzá, megszólítja, és segít neki, ő viszi azt a két nehéz szatyrot, hazaviszi számára. Hát akkor ez nem jó cselekedet? Hát ez nem jó, az Isten előtt? Hát erről nem beszélhetünk, hogy ő jó cselekedet? A Biblia alapján azt kell kimondanunk, nem. Miért mondom ezt? Hát egy hitetlen ember tudja cselekedni Isten akaratát? Egy hitetlen ember Isten dicsőségére tud tenni valamit? Hogy az, aki hazaviszi azt a két szatyrot, az azzal a hittel viszi haza, hogy az Isten dicsőségére tette? Hogy ő neki fog hálát adni, hogy gonosz uramat ez az én szívem, de te készítettél, indítottál, hát a szent lelked által képessítette, hogy oda menjek ez a nénihez, megszólítsam őt, és hazavigyem. És neked, és tiéd a dicsőség, meg tudja ezt tenni a hitetlen ember. Meg tudja azt tenni, hogy hit által cselekedjen? Azt mondja a Szentírás, hogy ami nem hitből van, az micsoda? Az bűn. Tehát az, hogy hazavitte azt a szatyrot, az hitből vitte haza annak a néninek? Nem. Akkor mit mond a Biblia? Bűn. Hú, ez meredek, nem? De hagyj mondjak valamit, hagyj próbáljam illusztrálni, hogy miről is van szó. Heródes olyan szépet mondott emberileg. Olyan jó király az a Heródes. Fantasztikus az a Heródes. Ez a Heródes olyan szépet mondott a napkeleti bölcseknek. Annyira jó szókat mondott. Hát ez a Heródes, ez nem is irigy. Ez a Heródes, ez kész meghajolni Jézus Krisztus előtt. Nem? Hát amikor jönnek a napkeleti bölcsek, és érkeznek, hogy hol van a zsidó királya, hol született meg, akkor ez a Heródes csodálkozik elsőnek, azért olvassuk, de aztán magához hívja a napkeleti bölcseket, és nézzétek, csak olyan szépet mond. Annyira szépet mond, hogy a napkeleti bölcsek vissza is akarnak menni Heródeshez, amikor megtalálják Jézus Krisztust, az Isten fiát, a megváltót, akik őt imádták, és leborulva ajándékot vittek neki. Hiszen ezt mondja nekik Heródes, menjetek el, szerezetek pontos értesüléseket a gyermekről, mihely pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Micsoda király! Micsoda fantasztikus király, aki kész megalázkodni egy gyermek előtt, aki nem félti az ő hatalmát. Itt a napkeleti bölcsek gondolkoznak, megyünk is vissza hozzá. Így látja az ember. Milyen jó cselekedet. Milyen jól beszél. Milyen alázatos. És Isten hogy látta? Álomban üzent a napkeleti bölcseknek, ne térjetek vissza Heródeshez. Én tudom, hogy mi motiválja. Hanem más úton menjetek haza. És aztán kijelenti Józsefnek is álmában, hogy vegye föl a gyermekét és anyját, és meneküljön Egyiptomba, mert Heródes halálra fogja keresni a gyermeket. És ezután mi történik? Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra lobbant, elküldt embereit és megölettetett Betlehemben és annak egész környéki minden két esztendős és ennél fiatalabb fiúgyermeket annak az időpontnak megfelelően, amelyet pontosan megtudott a bölcsektől. De érdekes pedig hát, amikor halljuk a szavait, ugye nem látjuk, hogy mi motiválja őt. Mi van mögötte? Na és ez van sokszor, hogy jó cselekedetnek tűnik egy embernek a tette, csak éppen te nem látsz a szívébe. Mint amikor egyszer egy ember elvitt egy drága követ az ékszerészhez, mert azt hitte, hogy az nagyon drága, hogy az egy gyönyörű gyémánt, és az ékszerész belenézett, jól megvizsgálta, és akkor kimondott egy nagyon csekély összeget, hogy mennyibe kerül. Mondta az illető, micsoda, hát ez egy gyémánt, ez egy drága kő, hogy mondhat ilyet, hogy csak ennyibe kerül? Akkor jöjjön csak ide, nézzen bele maga is, tele van szennyeződéssel, tele van belső törésekkel, hasztalan, nem nagy érték. Pedig szépen csillogott, sőt távolról úgy nézett ki, mint az igazi gyémánt. Ugyanolyan, nem lehetett különbséget tenni, de az észszerész belelátott. És az Isten is belelát, hogy mi motivál, amikor jót cselekszel. Ja, hogy a szomszéd majd adja vissza neked, amikor te bajba kerülsz. Mi motivál, hogy az elvárások, mert ha ezt nem tenném meg, akkor a ház elejé szó élné. Ja, hogy mit motivál? Ja, hogy az, hogy téged dicséljenek. Hogy milyen rendes ember vagy, hogy te ezt is meg tudod tenni, mert magad vállát veregest. Ja, hogy ez motivál téged. Mert ez mind tisztátalan, töredezett, értéktelen. És hagyd majd beszéljek arról is, hogy hát egy hitetlen ember el tud arra jutni, hogy Isten szeretete által cselekedjen bármit is. El tudod jutni? Nem a saját szeretetével, nem emberi szeretettel, mint ahogyan ömlegeznek sokszor karácsony előtt, hogy szeressük egymást. Hát az emberi. Emberi lesz, szeressük egymást. Hanem, hogy aki gyűlöl engem, meg téged, azt is szeretem. Annak is megbocsátok. Képes erre? Képes arra egy ember, hogy úgy adja és ossza szét a vagyonát ebben a világban, hogy Krisztus szeretete által tegye meg? Képes erre? Hát nem. És az ember tehet nagyon sok mindent, és sok mindent cselekedhet. Azt olvassuk, szétosztom az egész vagyonomat, és testemet tűzhalálra szánom. Szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. És itt nem emberi szeretetről beszél a szeretet himnusza, arról az isteni szeretetről. Hát hitáltal szívébe áradhat egy hitetlennek Isten szeretete? Soha. Egy hitetlen nem élheti ezt meg. Ezért nem így cselekedhet Isten szeretetéből. Hát ő tud készíteni, és készségesé. Én soha nem tudtam volna valakinek megbocsátani. Én soha nem tudtam volna valakiért, aki bántott engem, imádkozni. Ez tőlem nem telik ki. Isten tett készségessé erre a jóra. Ő árasztotta a Szentlélek által a szívembe Isten szeretetét. És ezért tudom megtenni. És ezért tudod te is megtenni. Lehet, hogy nem könnyű még így sem, mert imádkoznom kell. Hát épp ezért kell. És itten rá kell kapcsolódnunk arra az Istenre, aki szereti azt az embert. És rá kell jönnünk, hogy az Isten mennyi mindent megbocsátott nekem és neked. És ezáltal tudod a másikat is, a másik bűnét is elengedni, megbocsátani, és még imádkozni érte, sőt, ha bajba kerül, még segíteni rajta. Ez csak ővele lehet. Tehát, ha megvizsgáljuk az embernek a cselekedetét önmagában, akkor az töredezett, akkor az beszennyezett, bármennyire csillog, bármennyire szépnek tűnik, hogy hatalmas cégek adományokat adnak, hogy hatalmas sztárok milliókat tömnek egy kórházba. Szép dolog, nagyon jó, és kell is, hogy legyen. Mégsem tud az ember tisztán ezt megtenni, hanem Isten teszi készségessé. Megteszi, csak más a motiváció, mint Heródesnél. Más az indítók. Hát, hogy továbbra is híres legyek, nem? Hát nem? Hát milyen szépen hangzik az? Hogy egy nagy focista, akinek milliói vannak, ad a szegénynek, ad ennek, az annak, Ronaldo is, nem? Hát ad! Tudjátok, hogy mennyi erdélyi gyereket támogatott Ronaldo? A focista? Sok mindenkinek adott, és nagyszerű, hogy ad. De ha nem Krisztus szeretetével adta, akkor lehet csak a hírneve miatt adta, hogy emlegessék és újságba kerüljön, és fölnézzenek rá, és dicsérjék őt. De nézzétek, hogy a hívember hogy ad. Milyen szépen meg van írva, amikor a Krisztus előtt áll a hívő sereg ott jobb oldalt. Akkor Krisztus azt mondja nekik, hogy jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot, mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak. Uram, mikor látunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor látunk jövénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor látunk betegen, vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel nekik, bizony mondom nétek, amikor megtettétek ezeket, akár csak egyel is a legkisebb atyám fiai közül, velem tettétek meg. Sokszor elgondolkoztam ezen az igén. Hogy nem emlékeznek? Hát ha megkérdeznénk Ronaldót, az úgy felsorolná, hogy miket tett. Hogy nem emlékeznek? Sokszor, amikor valaki jót tesz, annyira tudja mondani, hogy mennyi minden jót tett az életébe. De ezek nem emlékeznek rá. Ott állnak Krisztus előtt, és nem értik. Mi? Mit csináltuk volna? Amikor az ember Krisztus előtt áll, az Isten előtt áll, az Isten elé kerül, akkor az a tisztaság, az a szentség, az, ami belőle árad, az olyan alázatra ösztönzi az embert, hogy az én cselekedeteim, az én életem milyen csekély az ővéhez képest. Ott nem dicsekszik, ott alázatban marad, és itt a föld életben is. Amikor így tudod tenni, hogy valamit meg is tettél esetleg, és tudod, ez nem tőled van, ez Krisztusé. Ő tett készségessé a jóra. Ő tette azt, hogy az ő akarata szerint tud cselekedni. Hogy rájöjjél, hogy mi az ő akarata te életedben. És ez a jó cselekedet. Rá tud jönni egy hitetlen ember, hogy mit akar az Isten az életében? Nem. Olyan jó volt, nem olyan régen említettem, amikor Józsué fogadja a gibonitákat. Mondják, hogy messziről jöttünk. Itt vannak a tömlőink, itt vannak a ruhádat. Nézd, milyen kopottak. Messziről jöttünk, nem itt lakunk. És akkor Józsué szövetségre lép velük, a vezetőkkel együtt. Hát milyen szép, nem? Emberileg mondva. De jó. Szövetségre lép. De mi volt az Isten akarata? Minden népet, amely az ígéret földjén van, ki kell írtani. Micsoda, ez jó cselekedet? Még a hívők is aztán megijednek, amikor az Ószövetségből kezdünk ilyen dolgokat felsorolni. Igen, itt az volt az Isten akarata, hogy ragadjanak kardot és ítélet legyen ezeken a népeken, melyek bálványt imádnak, idegen istent imádnak, elkölstelenek, egymást ölik a bálvány előtt, még a gyermekeiket is. Ezt pusztítsátok ki a földről. Megítélem őket, ti lesztek az eszközök. És amikor ezt tette Izrael népe, Isten akaratát tette. Bocsánat, hogy így mondom, jó cselekedve tette. Nehéz elfogadni. De ez így van. Tehát az Isten akaratára ráhangolódni. És József mit csinál? Nem kérdezi meg az Istent. Később derül ki, hogy köztük laknak. Őket is ki kéne írtani. Most már meg nem tudjuk, mert szövetségre léptünk velük. Vagyis vétkeztünk. Szövetséget kötöttünk, és mégis vétkeztünk. Jónak tűnik, amit tettek, mégis nem jó. Amikor az ember nem azt teszi, amikor egy apuka azt mondja a gyermekének, hogy gyermekem, ezen a mai napon ezt kell tenned. Volt is egy ilyen apuka, mondta, hogy ezt kell megcsinálnod. És a gyereknek semmi kedve nem volt azt megcsinálni. Fogta helyette, lefestette a kaput. Az apa hazajött, megdicsérte a gyermekét. Gyermekem, nem ezt akartam, hogy ezt tedd a mai nap. Jónak tűnik, amit tettél, de nem azt tetted, amit mondtam, amit akartam. Hát így van az emberrel is. Hogy sokszor mi teszünk össze-vissza mást, de nem jövünk rá, hogy az Isten akarata mit akar, hogy tegyük azon a napon. És lehet sokszor azt mondjuk, hogy hát itt is olyan jót tettünk, lefestettük a kaput, ezt is megcsináltuk, azt is megcsináltuk, de az Isten ezt nem kérte tőled a mai nap. Akkor az mi? Az bűn. Mert nem azt tetted, amit az Isten akart, hogy tegyél. És ez a nagy öröm ebben az igében, hogy Isten, mivel a te szívedben ott van a Szentlélek, készségessé tesz téged a jónak a cselekvésére, és készségessé tesz téged arra, hogy az ő akarata szerint cselekedd azt a jót. Hát reméljük, hogy érthető, még hogyha sokszor bonyolult is egy kicsit, és nem így gondolkodom, tudjátok miért nem, mert a világ nem ez diktálja. Ez idegen, ez a fajta gondolkodás. Hanem is sok jó emberről beszélnek, és hát Jézus meg kimondja, egy valaki jó, az pedig az Isten. És ha ez a jó benned van, mert befogadtad, szívedbe fogadtad, és holnap is a szívedbe fogod fogadni, és engedett, hogy ő munkáljon, ő tegyen készé, mert ő erős arra, hogy ezt megtegye, akkor fogod olyat cselekedni, amit ráépítesz erre az alapra. És mit lehet erre az alapra építeni? A szövetség vérére, Krisztusra, feltámadás erejére? Hát drága köveket, értékeket, amely nem ég meg az ítélet tüzében sem. De tudjátok, erre az alapra hívőként is lehet szénát, fát, éghető dolgokat építeni. És eleinte olyan jól néz ki a tákolmány, olyan szépnek tűnik az a ház talán, emberek előtt. De Isten előtt lehet, hogy nem lesz szép. Mert mégsem azt tetted, amit ő akart volna. De ez a kegyelem tudja, ki munkálna a te életedben. A kegyelmet, ha engeded, hogy munkálkodja, nem neked kell ezt tenni, hanem neked készé kell tenned, hogy befogadod őt, hogy készé tegy a te szívedet. Hogy amit mond neked reggelente, amire a Szentlélek indít téged, abban munkálkodj, abban induljál el, annak engedj, és azok lesznek az Isten akarata szerint való jók. És ahhoz megadja az erőt, hogy szeretettel tud végbevinni az ő szeretetével, az ő támogatásával, az ő erejével. És ez a kegyelem, hogy így tehetem, és utána leborulhatok, és leborulhatsz a nap végén, és hálát adhatsz az Istennek, hogy készségessé tett téged a jóra, az ő akaratának teljesítésére, és őt áldod és magasztalod, mert tudod azt, hogy nem tudtad volna saját erőddel véghez vinni. Nem tudtál volna rájönni arra, hogy mi az ő akarata. Hát Isten segítsen, hogy add át magadat neki. Minden nap, ma is, holnap is, azután is, hogy ez a kegyelem munkálkodjon benned. Ez az alap ott lehessen a te életedben. És meg tud tenni, amire ő készségessé tesz téged. Hogy ne zárjuk el a mi szívünket, lelkünket ő előle, hanem tudjunk vele együtt munkálkodni. És ne kerüljünk bele abba a helyzetbe, hogy lecsúszunk erről a kegyelemről. Mert a jó cselekedeténk által nem azért üdvözlünk. Egyszer egy lelkész mondta a gyermekeknek, hogy magyarázta a kegyelmet. Ha kaptok az első osztályba, második osztályba, még ugye, még úgy vannak, fekete pontot, kapsz vagy hármat. Utána 20 piros pontot gyűjtesz. A piros pontok eltörik a három feketét? Nem. Nekünk egy fekete pont elég, hogy elkárhozzunk. Gyűjthetünk mellé 100 milliót jó cselekedetet. Nem azért üdvözölünk, hanem azért a pirosért, piros vérért, Jézus vérért, aki megváltott. Mondta egyszer valaki, Teréz anya, az biztos üdvözült, mondta a lelkésznek. És akkor azt mondta a lelkész, hogy ha most arra gondol, hogy 1000 leprásnak a sebeit bekötözte, hogy a béke Nobel-díjnak az összegét, annak minden vagyonát szétosztotta a szegények között. Ha erre gondol, akkor Teréz anya nem üdvözült. De ha arra gondolt, hogy Krisztusban hitted az asszony, hogy Krisztus által bűneire bocsánatot nyert, és készségessé tette, hogy ezt megtegye, akkor üdvözült. Hát gondolkozzunk úgy, ahogyan a Biblia gondolkodik, ahogyan Isten gondolkodik, és ne úgy gondolkozzunk, mint ez a világ, hogy üzletelhetünk az Istennel. Hogy van nekem 3 feketém, meg ilyen rossz elcsúszásaim az életben, na de nézd már meg, Isten, hogy mennyi piros szereztem, mennyi jót tettem, emberileg, ami közben nem is jó. Hát akkor becsúszhatok a mennyországba. Mint egyszer mondta valaki egy idős néni, hogy remélem, hogy üdvözlődök, mert tettem jót az életembe. Hát akkor tessék elfelejteni a üdvözülést. Mert kegyelemből üdvözülünk, hitáltal. És ez a kegyelem járja a te életedet. Engedd az Istennek, hogy készségessé tegyen a jóra az ő akaratának cselekvésére. Amen.